Kedves hallgatom! Mordokaj és Eszter nem volt elég hű ahhoz, hogy visszatérjen Jeruzsálembe, de készek voltak életüket kockáztatni annak érdekében, hogy megmentsék saját népüket. Ezért sajnálom, amit előzően mondtam Mordokajról. Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokajt: miért szeged meg a király parancsát? Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokaj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Eszter könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Megkérdezték, hogy miért nem esik térdre, és Mordokaj először mondta ki, hogy zsidó. Eddig az ideig ezt senki nem tudta. Emlékeznünk kell arra, hogy ő oktatta Esztert, amikor belépett a szépségversenybe, hogy senkivel ne közölje faji hovatartozását. Még a férje sem tudott róla. De most Mordokaj megmondja nekik: azért nem esem térdre Hámán előtt, mert zsidó vagyok. Amikor ezt kimondja, akkor azt is kijelenti, hogy vallásos. Az egyedüli, igaz és élő Istent imádja, és nem hajol meg bálványok, képek, sem emberek előtt. Ezt tanulta Mózes 5. könyve 6. részének 4. verse szerint. Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Ki kellett mondania a világnak, az ősi világnak, a bálványimádás világának, hogy egység van az istenségben. Ma a világ tele van ateizmussal, és hirdetnünk kell a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét. Mordokaj kiállt meggyőződése mellett, és most már mások is tudják miért. A zsidókat az egész világon úgy ismerték akkor, mint akik az egyetlen igaz Istent imádták. Szeretnék felkiáltani: hurrá, Mordokaj! Sajnálom, amit korábban mondtam rólad. Most kezd először kiállni Isten mellett, és ez neki nagyon sokba kerül. Nem gondolom, hogy arról álmodott, hogy sokáig maradt hivatalában, sőt, még az életét is kockára tette. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt térdet, és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvérós egész birodalmából. Eszter könyve, 3. rész, 5. és 6. vers. Ebben a néhány sorban látjuk, hogy Hámán kis embernek tűnik. Figyelmen kívül kellett volna hagyni a Mordokajt. Amint Mordokaj kezd előállni, mint Isten embere, ez a Hámán kezd előállni minden utálatosságával, mint a sátán embere. Első megfigyelésre méltó vonása a kicsinysége. Később síránkozni kezd felesége vállán. Valami ilyet mondhat: mindent megkaptam ezen a világon, amit akartam. Bármit elérhetek ebben a királyságban. De az a semmire kellő zsidó nem akar meghajolni előttem. Ez a kisember megengedte, hogy ilyesmi zavarja, és méghozzá nagyon is megzavarja. Hámán próbál valami retteneteset tenni. Igyekszik elpusztítani minden zsidót, aki Ahasvérós király birodalmában élt abban az időben. Bizonyos vagyok benne, hogy semmit sem tudott Isten Ábrahámnak tett ígéretéről, hogy megáldja azokat, akik áldják a zsidókat, és megátkozza azokat, akik átkozzák a zsidókat. De Isten megtartja ígéretét. Csak lapozzunk bele a történelembe, és megtaláljuk, hogy a zsidók sok nagy nemzet temetésénél részt vettek, amelyek próbálták őket kiirtani. Hitler meg akarta őket semmisíteni. Azt gondolta, hogy megszabadul tőlük, de Hitler és követői eltűntek, és a zsidók még mindig léteznek. Isten megígérte, hogy törődik népével. Az a tény, hogy nem törölték ki őket, önmagában véve csodálatos. Isten valóban megtartotta népét. Meglátjuk, hogy mit cselekszik Eszter könyvének leírása szerint. Ahasvérós király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Niszán hónapban Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra, a 12. hónapig, az Adár hónapig. Eszter könyve, 3. rész, 7. vers. Hámán idegessége minden nap erősödött. Valahányszor végigment a kapunál, mindenki arcra borult előtte, de ez a kis zsidó Mordokaj nem borult le, és ez idegesítette. Elhatározta, hogy majd intézkedik ebben az ügyben. Amikor Hámán fölfedezte, hogy Mordokaj vallási megfontolásból nem hajlik meg előtte, eldöntötte, hogy országos méretű zsidó mészárlással oldja meg ezt a problémát. Hámánnak voltak varázslói, akik sorsot, azaz Púrt vetettek, hogy eldöntsék, az év melyik napján pusztítsák el a zsidókat. A varázslók és Hámán nem jött rá, hogy Isten nem lehet sorsvetéssel félretenni az útból. Isten uralkodott a helyzeten. A sors az év utolsó hónapjára esett, ami lehetőséget adott arra, hogy Hámán összeesküvését fölfedezzék és leállítsák. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvérós királynak. Van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más népétől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselők kezébe, hogy vigyék a király kincstárába. Eszter könyve, 3. rész, 8. és 9. vers. Hámán Xerxész király figyelmébe ajánlotta, hogy egy egészen idegen nép lakik a királyságban. Ez különös nép volt, mert követte a mózesi törvényt. Őket akarta kiirtani Hámán. Meggyőzte a királyt arról, hogy a zsidók semmibe veszik a király törvényeit, és megsemmisítésük nagyon nagy gazdagságot juttat kincstárába elkobzott vagyonukból. Emlékszel arra, hogy Xerxész csak akkoriban viselt nagyon költséges háborút. Pénzre volt szüksége, hogy kifizesse a számlákat. Talán Hámán ötlete elég pénzt szerez majd a deficit egyensúlyozására. A király természetesen kezdett érdeklődni a terv iránt. A legtöbb politikus törődik azzal, hogy miként szerezhet pénzt, és úgy látszott, ez érdekelte ezt a királyt is. Xerxész nem sokra becsülte az életet, mint ahogy a legtöbb uralkodó, és nem is kutatott utána, hogy melyik népet akarta Hámán kipusztítani. Hámán nem tudta, hogy Eszter, a királyné, történetesen ahhoz a nemzetséghez tartozik. Maga Xerxész sem tudta, hogy a királyné zsidó, és hogy saját feleségének halálos ítéletét is aláírja. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének adta. Eszter könyve, 3. rész, 10. vers. Xerxész levette ujjáról a pecsétgyűrűt, és Hámánnak adta. Ez volt az ő pecsétgyűrűje. A pecsétgyűrűvel nyomták a lágy viaszba a király jóváhagyását, vagyis a király aláírását. A királyi gyűrűvel ellátott iratok törvénnyé lettek a királyságban. ezért Xerxész felelőtlenül lehúzta gyűrűjét, átadta Hámánnak, és ezt mondta: nem tudom, hogy ezek kicsodák, és nem törődöm velük, de ha úgy érzed, hogy ki kell őket írtani, akkor menj és intézd el ezt az ügyet. Xerxész egyáltalán nem becsülte az emberek életét. Felemésztette királyságának gazdagságát a görögök elleni hadjáratban, és a beslések eltérőek abban a tekintetben, hogy hányan vesztek el a hadjáratban. Egyesek úgy vélik, hogy abban a háborúban 2 millió ember halt meg. Úgy látszott, a királyt nem zavarja egy cseppet sem, hogy olyan sokan életüket adták az általa elkövetett hibáért. Majd ezt mondta Hámánnak a király: az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Az első hónap 13. napján hívatták a királyi írnokokat, és megírattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvérós király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis az Adár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Eszter könyve, 3. rész, 11., 12. és 13. vers. A zsidók elpusztítására hozott rendelet kiment, mint a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye. Elég sok erőfeszítésbe került, amíg ez a törvény mindenkihez eljutott, mert a birodalom kiterjedt Indiától egész Ázsián át, végig a termékeny félhold területén és a földközi tenger mellékén. Benne volt Európa egy része, egész Kis-Ázsia, Észak-Afrika, Egyiptom és Etiópia. Hatalmas birodalom volt. A birodalomban élők sok nyelvet beszéltek. Számításba kell vennünk azt is, hogy voltak a tartományokban eltérő dialektust használó törzsek. Mindezekre a nyelvekre le kellett fordítani a rendeletet. Ez hatalmas kormányprogrammá lett. Az írástudók lefordították a szöveget, és elég sok példány készítettek a törvényből. Hatalmas vállalkozás volt az egész. Amikor elég másolatot készítettek, akkor az egész birodalomba el kellett azokat juttatni, és kimentek Teveháton és Szamárháton a futárok és a kiküldöttek. Egy bizonyos napon a zsidókat eltörlik a birodalomban. Ez a törvény teljes szabadságot adott az antiszemitizmusnak, és lehetővé tette, hogy nagyon sokan megtegyék, ami nyilvánvalóan a szívükben amúgy is megvolt. Ezen a kijelölt napon törvényesen megölhették a zsidókat. Ez a rendelet kiment, mint a médek és perzsák törvénye. Ismételten találkoztunk már e könyv elején azzal, hogy a törvény visszavonhatatlan volt. Azt nem lehetett megváltoztatni, sem megfellebbezni. Más törvényeket meg lehetett változtatni, de ennek meg kellett maradnia a könyvekben. Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Susán városában riadalom támadt. Eszter könyve, 3. rész, 14. és 15. vers. Susán városa felháborodott. A zsidók nem voltak árulók. Nem követtek el semmilyen nagy bűnt. Miért kell ilyen szélsőséges törvényt használni kiirtásukra? Jól lehet, nem szerették a zsidókat, és idegeneknek tekintették eltérő szokásaik miatt, nem akarták mégsem kiirtani őket. Nem értették meg, hogy Xerxész miért engedett meg egy ilyen törvényt. A palotából azon az éjszakán látni lehetett, amint a küldöttek elindultak a parancs teljesítésére. Szó szerint emberek százait kellett kényszeríteni erre a szolgálatra a birodalom terjedelme miatt. Láthatjuk, hogy ezek a küldöttek viszik az új törvény másolatait. Az egyik csoport elindult észak felé, a másik dél felé, a harmadik nyugat felé, és a negyedik kelet felé. Egész éjszaka vágtattak. Amikor egy kis városhoz érkeztek, akkor kifüggesztették a hirdető táblára a rendeletet, hogy az emberek másnap már elolvashassák. Aztán a lovasok mentek tovább. Lovaik elfáradtak, és friss lovakat kaptak a továbbhaladásra. Az egész királyságot elárasztották a rendelettel, hogy a zsidókat ki kell pusztítani. Mindnyájan siettek a király parancsát teljesíteni. A város fölháborodott, de ezzel nem törődött a király. Hámánnal együtt leült, és lakomázott meg ivott. A király nem tudta, hogy ez a rendelet a királynőt is érinti. Barátom, az antiszemitizmus szörnyű magatartás, és velünk van ebben a korban is. Bizonyára a keresztények nem vehetnek részt benne. Az antiszemitizmus Egyiptom téglavetőinél indult, a fáraó kegyetlen uralma alatt, amikor a zsidók néppé váltak. Attól kezdve a világ nagy nemzetei ellenük harcoltak. Ez volt Asszíria története, és ez volt Babilon története, aminek keretében fogságba kerültek. Eszter könyvében látjuk, hogy milyen helyzetük volt Perzsiában. Róma is vétkes volt ezen a téren, és a spanyol inkvizíció főként a zsidók ellen irányult. Aztán Hitler Németországában a becslések szerint 6 millió zsidó veszett el. Mi az oka az antiszemitizmusnak? Hadd elemezzük röviden. Ennek hátterében kétféle ok rejlik. Az egyik természetes ok, és a másik természet fölötti. A természetes ok egyszerűen a következő. Nem szeretik őket. Ne érts félre! Volt egy keresztény zsidó a közelemben, aki személyes barátommal lett. Csodálatos személy volt. Szembe kell néznünk a tényekkel. Egy istentelen személy, legyen az zsidó vagy pogány, nem szeretetre méltó. Nem ismerek gyűlöletesebb szemét, mint egy istentelen pogányt, és nem ismerek kedvesebb szemét, mint egy keresztény zsidót. Isten nem látott bennünk semmi szeretetre méltót, semmi vonzót, de szuverén kegyelméből új teremtményé tett minket Krisztusban. Ugyanez a kegyelem nyúlt le, és hívta el őket, mint kiválasztott népét. Aztán van természet fölötti oka is annak, amiért a zsidókat gyűlölik. Isten gondviselésében és tervében azok, akik az ő írott igéjét őrizték, a zsidó néphez tartoztak. Bibliánk általuk érkezett hozzánk. Isten választotta ki őket erre a feladatra. Aztán átadták a Szentírást. A sátán gyűlöli őket, mert ők őrizték a Szentírást, és mert az Úr Jézus Krisztus test szerint tőlük származott. Pál ezt így fejezte ki. Akiké az atyák, akiktől származott test szerint Krisztus. Római levél, 9. rész, 5. vers. Ez elől nem lehet elmenekülni. Ezért van ellenük természet fölötti gyűlölet. Ez bizonyára világos a Biblia alapján. Tudjuk, hogy Isten választotta ki őket, mint népét és nemzetét. A sátán gyűlöli őket, és ezért a világ népei olykor gyűlöletüket árasztják ki ellenük. Nagyon szép emléket állít Isten kiválasztásának Mózes 5. könyve 7. részének 7., 8. és 9. verse. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! A zsidók kiválasztásának láttán hálát adok neked azért, hogy én sem maradtam ki kegyelmedből. Engem is kiválasztottál a pogányok közül, az Úr Jézus Krisztus vére árán, és magadévá tettél. Add, hogy megbecsüljem kiválasztásomat, és egész életemben hűségesen szolgáljalak téged. Ámen.